Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, erről a miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán a védelmi tanácsülése után. Azt mondta, a védelmi tanácsülését az ukrán olajblokád miatt hívt össze, január 27-e óta nem érkezik olaj a barátság vezetéken. Az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példanélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak, az ukrán kormány az olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára, közölte. Orbán Viktor meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és úgy látja, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A katonák mellett a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek ezekre a helyekre, valamint a rendőrséget is mozgósítják. Az Európai Uniós Külügyi Tanács hétfői ülésén hangzott el először világosan elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy luxemburgi kollégája felvetette, menjenek magyar és szlovák szakértők megvizsgálni a barátságvezetéket, amire ukrán részről hosszú csend következett, majd az a válasz, hogy erről majd még egyeztetni kell. A magyar tárcavezető szerint ezzel bebizonyosodott, hogy technikai akadálya nem lenne az olajszállításnak. Ráadásul erre az Európai Unió külügyi főképviselője Kaja Kallas azt mondta, a magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába, hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. Ukrajna háború 4 év alatt több támogatást kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta, jelentette ki a miniszter az országgyűlés általános vitáján. Szijjártó Péter a számokat ismertetve elmondta, 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az EU Ukrajnának, ez 73 ezer milliárd forint, háromszorosa annak az összegnek, amit hazánk 22 év alatt kapott. Aláhúzta, hogy Brüsszel gyakorlatilag minden létező pénzt egy megnyerhetetlen, reménytelen háború folytatására akar fordítani, mint egy feneketlen kútba dobálva az európai emberek pénzét. Az Egyesült Államok ma jobb, gazdagabb és nagyobb hatalmú, mint egy évvel ezelőtt, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a washingtoni kongresszusban elmondott évértékelő beszédében. Az NT szemléje szerint a törvényhozás kétházának együttes ülésén az USA állapotát felvázoló kétórás beszédben Trump azt mondta, az ország történelmi átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban és aranykorát éli, még úgy is, hogy véleménye szerint a demokraták tönkreteszik az országot. A külpolitikai témák között Trump megismételte második mandátuma alatt az USA 8 háború befejezésében játszott kiemelt szerepet, hangoztatta, hogy tovább dolgoznak az ukrajnai háború lezárásán is, megismételte azon kijelentését, hogy az el sem kezdődött volna, ha ő az elnök 4 évvel ezelőtt. Másfél év után kamatot vágott tegnap a Magyar Nemzeti Bank, de Varga Mihály jegybankelnök hangsúlyozta, ez nem jelenti egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ennyivel vitte lejjebb. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Néhány héten belül bemutatják az első önvezető autókat, amelyek Budapest utcáin fognak közlekedni, mondta el Palkovics László az Indexnek. Egy évvel ezelőtt nevezte ki őt Orbán Viktor miniszterelnök a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztossá, ezen apropóból adott interjút a portálnak. Szóba került, hogy tárgyalások folynak nagy adatközpont létrehozásáról, humanoid robotok magyarországi gyártásáról és egy diagnosztikai onkológiai központ felállításáról. A kormány 15%-os GDP növekedési potenciát lát a mesterséges intelligenciában 2030-ig, illetve arról is beszéltek, hogy egy évvel ezelőtt még a magyarok 54%-a félt az AI-tól, mára ez az arány megfordult. Tavaszi karbantartás miatt március 7-én és 8-án, valamint 28-án és 29-én szünetel majd a vasúti forgalom a déli pályaudvaron, között a MÁV ZRT. A vágányok berendezések karbantartását a két hétvégén mintegy 100 munkatársuk végzi majd. Biztonságosan fogyasztható és egészséges a budapesti vezetékes ivóvíz. A csapvíz megfelel minden hatályos hazai és uniós egészségügyi előírásnak, tájékoztatta a fővárosi vízművek az MT-t. Korábban a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói a 2024-ben kezdett vizsgálataik során örökvegyületeknek is nevezett szerves vegyületeket, PFAS-eket mutattak ki a Gödi Samsung és a Komáromi SK akugyárak egy papírgyár és egy olajfinomító közelében, az aggasztó eredményeiket nemrég tették közzé. Végül az időjárásról, jellemzően derült lesz az ég fátyva felhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -5, napközben +8 körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához.
A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, és szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A minisztránsoknak is van nemzetközi szövetsége, amely elsősorban nem is a minisztránsok, hanem a minisztránsok lelkipásztori szolgálatával megbízott papok, katekéták munka közössége. Németh László, korábbi nagybecskereki püspök, sok éven át volt elnöke ennek a szövetségnek. Az ő tapasztalataira vagyok kíváncsi, hogyan működik egy ilyen szövetség, és mi a története.
2010 elején kaptam egy levelet a bázili segédpüspöktől, hogy nem volna egy kedvem ellátogatni Bázilba, vagyis Szolotonban, a bázili püspök Szolotonban lakik, és a segédpüspöke is ott van, hogy elbeszélgessünk a minisztránsok nemzetközi szövetségéről, hogy érdekelne a dolog, hogy szeptemberről átvenném a minisztránsok vezetését, a szövetség vezetését, ugyanis a szabályok szerint a vezető mindig, tehát az elnöke az egész szövetségnek, az mindig püspök. És új elnököt kerestek, és a bázeli püspök akkoriban már 9 éve elnöke volt, tehát nem tudta volna tovább más feladatok miatt vezetni az egész dolgot. És akkor én elmentem Bázelbe, de legnagyobb meglepetésre nem egyedül volt, hanem ennek a szövetségnek van egy elnöksége. Van egy elnöke és 5 tagja az elnökségnek, úgyhogy hatalmannak vannak össze-vissza, és 4-en a tagok, az elnökség 4 tagja is ott volt Bázelben. És akkor elbeszélgettünk, bemutatták az egész programot, mi történik, ott történik, milyen feladatok vannak, és megkérdezem tőlük, hogy kerülök én képbe, hogy találtok meg. Ugyanis előtte mind a nyugati féltekéről jöttek az elnökök, és elmondták, hogy 2008 óta az elnökség egyik tag, aki hiányzott Bázelbe, Csiszár Klára Szatmár Németiből, mert ő volt 2010-ig a szatmári pasztorális munkának a felelőse, vezetője az egyházmegyében, és mikor kerestek új püspököt, akkor ő az én nevemet dobta be. Akkoriban még nem ismertük egymást, de valahol olvasott rólam, hogy több nyelvet beszélek, tehát a magyar nyelvterületről valahogy kapcsolatba került az én nevemmel. Az édesanyja, de ezt később tudtam meg, az édesanyja hallgatott engem a Kossuth Rádión egyszer, és hívta fel a figyelmét a Klárinak, és akkor így ajánlott ő be, ő nem volt Bázelben, de ott megtudtam, hogy ő is az elnökségben, és rajta keresztül, vagyis ő javasolt engem. Megbeszéltük, utána hazamentem, meggondoltam, megkérdeztem a legközelebbi munkatársakat, hogy idő, meg hasonló, hogy mennyit tudnak el ezt elszentelni, és elfogadtam, és akkor 2010 július a végén már a minisztránsok a Rómában voltam. A Nemzetközi Minisztráns Szövetség a 60-as évek elején alakult meg Belgiumban. Egy Belgiumban dolgozó német pap gondolta, hogy mivel az Európai Uniós együttműködés a különböző államok között elég sok pozitív gyümölcsöt hozott, lehet, hogy érdekes volna az egyházon belül is a minisztránsokat összekötni, és először Belgium, Hollandia és Németország volt jelen, utána kezdett ez kiszélesedni, és Svájc, Ausztria, Magyarország, a magyarul beszélő országoknak a minisztránsai ugyancsak akkor bekapcsolódtak, utána kiterjedt ez Csehországra, Szlovákiára, rendszerváltás utána a volt kommunista államok és a minisztránsok elkezdtek részt venni, a volt Jugoszlávia országai, és így kerültünk mi is be. Én, amikor ezt a javaslatot kaptam, felkérést, akkor kérdeztem, hogy van ott valaki tőlünk, és kitűnt, hogy a Stoján atya, a szalézi múzsjáról, az már éveken keresztül együttműködött velük, és jelen volt, ismerték, egy fogalom volt az egész, akkor Stoján atyával is beszélgettem, miről van szó, úgyhogy belementem a dologba, és 2010. július a végén már Rómában voltam a minisztránsokkal. A minisztránsok szövetsége az valójában nem a minisztránsokkal foglalkozik, hanem a minisztránsok animátoraival.
Igen.
Tehát azok, akik az egyházmegyei szinten dolgoznak minisztránsokkal, tehát nem csak plébánia, hogy van, mert egyházmegye kell, hogy legyen egy püspöktől egy kinevezés, hogy ők felelősek a minisztránsok lelkipásztori és mindenféle más kíséretével vagy támogatásával, és ilyen értelemben akkor tényleg profikkal találkoztunk mi, akik utána a megbeszélt dolgokat tovább vitték a maguk csatornáink keresztül a saját egyházmegyében, vagy az állami szinten. A Német Minisztráns Szövetség volt hihetetlenül fejlett, tehát olyan értelemben, hogy rengeteg tagja volt, és rengeteg profi munkatársa, az abból is ered, hogy Németországban önkéntes az csak a legalacsonyabb szinten van, ha már többet emelsz, mint két könyv, akkor megfizetnek. Úgyhogy tehát ott minden pénz van, és akkor mindenki profi, hogy úgy mondanám, és ez egy nagyon fontos dolog, mert Németország az egyetlen, ahol a minisztráns referenseket fizették a püspökségek. Más országokban ez mind ilyen kinevezés, és keresztény feladat, hogy úgy mondanám, keresztény feladat, a kereségből eredően van ehhez valami adottságot, és dolgozzal ezen a téren. Ez néha nagyobb feszültségeket is okozott a szövetségben, de minden esetben most még mielőtt kitérnek a nehézségekre, az egy fantasztikus élmény volt, amikor voltunk valami 90 ezer minisztránsra a Szentpéter téren, és Benedek pápát helikopterrel hozták Castel Gandolfóból. Ez magában ez a pápai kihallgatás az csak a csúcspontja volt az egész zarándoklatnak, mert ilyenkor a minisztránsok egy hétre mennek Rómába. Egy heti különböző programok vannak, nyelvek szerint csoportokban, ahol keverednek a különböző csoportok és nyelvek, és egyrészben van zarándok része, tehát különböző templomokban szentmise, másrészt van egy turisztikai része, megismerni a várost, és közben nagy részben mindenki autóbusszal jön, akkor meg lehet állni több helyen. És ezek bejáratott útvonalak. 67-ben akkor volt az első ilyen pápai, utána belőtt vezetve, hogy 5 évenként, és ez volt az első nagy tapasztalatom a minisztránsokkal, és akkor 2010. szeptemberében volt az éves kongresszus, ahol Strasbourgban találkoztunk, és ott megválasztottak elnöknek. Én voltam az egyetlen jelölt. Az elnökség előre keresett már egy jelöltet, aki elfogadja. Ez nem túl sűrűn történik. A bázeli segédpüspök az 9 évig vezette a címet. Én 2010. szeptemberében vettem át, és 2019. márciusában adtam le Hollerich bíborosnak. Ő lett az utódom, akkor még luxemburgi érsek, ő lett az utódom. Úgyhogy 9 évig vezettem én is kb. Az én időmben megváltoztattuk a szabályokat, a statutumokat, rendeztük a választási mód, az elnök kinevezés, az első elnök feladatkörének a meghatározása eléggé, hogy mondják, egy olyan 40 éves statutum volt, amely nem teljesen felelt meg már a modern fejleményeknek. És egy nagyon fontos dolog volt, hogy az elnöknek a szolgálati idejét is rögzítettük. Előtte nem volt, tehát addig még valaki elfogadta, még le nem mondott, addig volt elnöke az egésznek. Mi bevezettük, hogy 2x5 a maximum. Amikor én beléptem 2010-ben, akkor már volt egy pozitív elmozdulás, hogy a volt kommunista államoknak is volt képviselője az elnökségben. 2010 után, tehát a statutumok változtatása, a feladatok elosztása, és ennél tört ki egy kis balhémnek 2010 szeptemberében az elnökség, vagyis a kongresszuson a német referensek, akik hát mindig legtöbb pénzzel rendelkeznek, a német egyház pénz, a hatalom befolyás, és mindenképpen szerették volna, hogy a mindenkori alelnök az német legyen, ami természetesen nem mindenki fogadott el, úgyhogy már szavazás volt demokratikus módon, hogy ki, hogy merre kerülne. És az oda vezetett, hogy a speyeri püspök, aki a Német Püspöki Konferencia nevében felelős volt a minisztráns pasztorális munkáját a Németországban, az írásban jelezte, hogy a németek kilépnek a címből. És ki is léptek a címből?
A címből?
A címből. Hát ebből a nemzetközi...
A cím.
Certus Internationalis Ministrantium, a latin neve, cím, a rövidítés, és ki is léptek belőle. Úgyhogy utána az első elnökségem 5 évében az egyik nagy küzdelem az volt, hogy hogy sikerüljön a németeket
visszacsábítani.
Visszacsábítani.
Nem volt ez elég vigasztaló nekik, hogy az elnök német?
Nem hiszem, hogy értelmezték a nevemet ilyen mélyen, a magyar tudásuk pedig elég szerény volt, és nem hiszem, hogy ez is segített volna nekik a magyarázat keresésben, de volt egy ilyen kimondottan arrogáns fellépés, hogy mi fizetünk legtöbbet, akkor mi döntünk mindenről. De tudni kell, hogy a címnek van egy saját gazdasági háttere. A gazdasági háttér abból jön, hogy a római zarándoklat plusz pénze az nem adjuk vissza az országoknak és a referenseknek, hanem megmarad a központi számlán, és abból fizetjük az elnökség útjait, a találkozók, a kiadások, az előkészület, ami van a zarándoklattal kapcsolatban. Tehát ez úgy szokott lenni, mondjak egy számot, hogy például minden zarándok után a püspöki konferencia, vagy az adott püspök, attól függ, hogy hány van, minden zarándok után ad a központi költségvetésbe egy számlára 7,5 eurót. Most, hogyha 50 ezer német volt, az már 350 ezer euró. Na, hogy fejenként ennyit adni Németországban, az nem pénz, mondjuk meg, hogy három fajdalt. Még a keletieket, akkor úgy volt behozva, tehát volt kommunista államokból, volt mindig szubvenció. Tehát szubvenció annyit jelentett, hogyha 7 eurót szedtünk be, az volt az átlagár, akkor erre ráadtunk másfél eurót, tehát 8,5, és a végén a keletiek meg nem adtak 7-et, hanem 5 és felett. És a többit megfedeztük abból, ami volt. Na most ez mindig úgy volt tervezve, hogy a végén maradt valamennyi pénz, amikor én átadtam a címet, akkor volt valami 250-280 ezer euró a számlánkon. Ez mindig szokott lenni ilyen formában, tehát volt mindig pár, mondjuk így pár százezer euró pluszban. Az kellett azért, amikor kezdtük előkészíteni a zarándoklatot, nagyon sok dologra fizetni kellett már akkor. Tudtunk egyszerűen lépni, és nem kellett előre kérni. Tehát a többi befizetés minden zarándoklat előtt történt pár hónap, a 2-3 hónap előtt, de a két zarándoklat között az egész működési költségek, az előkészület következő nagy zarándoklatra, ez már megvolt az anyagi fedezete. Úgyhogy volt egy ilyen módja, hogy dolgoztunk, tehát a németek bizonyos értelemben nagyobb szabadságot akartak, és volt egy állandó francia-német feszültség, ugyanis Franciaországban abszolút nincs fizetett egy házi állás. És ezért mindenféle pasztorális munka önkéntes alapon ment. Az egyik dolog. A másik dolog, hogy a franciáknak nagyon szigorú belépési szabályok voltak, illetve minisztrás. Tehát kellett menni képzésre, részt kellett venni szentségi életben, misére járni, meg hasonló.
Igen, másképp nem csak misére, csak a misére járni.
Ez csak úgy tűnik, mert például Németországban minisztrásnak lenni a kamaszkorig egy fantasztikus, érdekes dolog. És mindenki megy minisztrálni. Megkeresztelt, nem megkeresztelt, katolikus, nem katolikus. És mindenki megy a minisztrálni, mert ez hozzátartozik az ifjúsági kultúrához, a plébániákon, és ott mindenki áldozik, tehát az is hozzátartozik, és ez hát problémás volt a francia felfogásnak, hogy hát azért is van Franciaországban 5000, Németországban 50 000, és abból 20 000 nincs is megkeresztelve, vagy protestáns és fogalmas, de mindenki katolikus módon viselkedik. Tehát ez egy belső ilyen feszültség volt elmondóan, és állandóan nagy veszekedések a két csoport között, és hát a franciáknak is voltak saját támogatóik, mondjuk ezt így, németeknek nem kellett, mert voltak elég nagyok magukban is, és ez vezetett ahhoz, hogy megszűnt ez az együttműködés. Utána hála Istennek a speyeri püspök leadta ezt a szolgálatot, és más valaki lett méghozzá a passzai püspök, Stefan Oster szalézi atya, mint fiatalabb, meg szalézi, tehát az ifjúsági pasztorációval. Úgyhogy vele sikerült jobban tárgyalnunk, és 15-re nem volt még teljesen meg az újraegyesülésnek az eredménye. Úgyhogy 2015-ben, amikor mentünk, ha nem tévedek, 35 ezer minisztráns volt csak. Pont azért, mert a németek nem vettek részt. A németek akkor szerveztek 14-ben sajátot, mert ők maguk ezt mérják. Ők is, ők voltak akkoriban is kb. 50 ezeren, de valahogy Benedek pápa is jelezte nekik, hogy nem jó ez az egyéni út, a német út, hogy térjenek csak vissza. De volt ilyen, van rátekintése a Vatikánnak is, akkor is, hogyha bizonyos értelemben nem, hogy is mondanám, elismert mozgalom, katolikus mozgalom, a Nemzetközi Minisztán Szövetség.
De a katolikus nevet használhatja.
A katolikus nevet használhatja, mert katolikus, hát mi megküldjük mindig a szabályokat. Az igazi probléma az, hogy nem tudják hová tenni a minisztránsokat. Ugyanis második János Pál pápának rengeteg jó fűződik a nevéhez, de voltak néha olyan gondolatai, amelyeket hát ma már nem lehet megvalósítani, ugyanis ő a liturgikus, istentiszteleti dikasztérium, akkoriban a kongregáció alá helyezte volna, ha nincs az a felfogása, hogy a minisztráns
Csak fiú lehet.
Nem csak, hogy fiú, hanem a papi hivatások legjobb útja. Minisztrásnak lenni lehet a papi hivatásokra a vezető legbiztonságosabb út, és ezért csak fiúk lehetnek, tehát ez össze volt kötve a két dolog, hogy csak papi hivatás, csak fiúk, és csak ezen az úton lehet akkor menni. És ezért nem az istentiszteleti, hanem a papi kongregáció alá akarta tenni. Tehát ez volt a fő gondolat. És természetesen ezt a minisztrás referensek nem akarták, még a franciák azok mindenképpen akarták, de a többiek belátták. A franciák azok, hát pont olyan francia püspökségek vettek részt, ahol ez eléggé tradicionális volt, és nem mondom, hogy konzervatív, de tradicionális. Tehát bizonyos értelemben a hagyomány őrző. Mindenesetre ezt a referensek nagy része soha nem akart elfogadni, úgyhogy ez a kérdés nem oldódott meg akkoriban, az én időmben, és tudom, hogy a Kollerich már utána, mint bíboros próbálkozott, de ugyancsak nem sikerült ezt megoldani, mert a Vatikán köti az ebbet a karóhoz, hogy ez hivatásokhoz vezet, de amikor arról van szó, hogy a lányok is vannak, ők is hivatások van papságra, akkor elzárkóznak. Úgyhogy, tehát ez egy ilyen kétértű kart, amit nem lehet egyelőre még megoldani, majd reméljük, hogy a Szentlélek vezetés alatt ez is sikerül. De ezek voltak azok a belső feszültségek, tehát 14-ben a németek egyedül mentek, 15-ben mi nem németek, tehát mentünk mindannyian Rómába, és nagyon szépen sikerült. 15-ben, amikor a németek nem jöttek velünk, az osztrákok adták a legnagyobb csoportot, kb. 4000 minisztráns volt Ausztriából, és 3500 magyar volt. Tehát mi mindig azt mondjuk, hogy magyar,
igen.
Mert magyarok voltak a délvidékről, a felvidékről, Párcium, Erdély, és még olyannyiak Kárpátalján is sikerült hozni fiatalokat. Uh-huh. Természetesen Anyaország, vagy Magyarország is részt vett benne. 18-ban, 3 évre rá, szerveztünk újból egy közös zarándoklatot, hogy is mondanám, újra egyesülés jegyében.
Visszajöttek a németek.
Visszajöttek a németek, és akkor 18-ban másodszor már 15-ben azt névezettem mindennek. Hát a szervezésben volt sok idő, meg energia, mondjuk meg őszintén, témakiválasztás, szétosztás, tehát egy érdekes kihívás volt. Az Ferenc pápával volt, Ferenc nagyon, pápa nagyon szerette így az ilyen találkozókat, úgyhogy az mindrendben volt. 18-ban akkor együtt mentünk újból, a szám nagyon magas volt, nem tudom már pontosan 70 vagy 80 ezer. 15-től 18-ig egy német alelnök volt a címben, és 19, vagyis mikor én leadtam, a választásokon, ahol megválasztották Kollerich Jézseket elnökké, alelnökké egy magyar referens választottak meg a nagyváradi egyházmegye minisztráns referensét, Zsolt Vakoncsot. És ő volt akkor az alelnöke, úgyhogy voltak ilyen változások, hála Istennek most újból együtt vannak, Kollerich bíboros 24-ben visszalépett, és a szinodusban vállalt szerepe miatt, mert rengeteg munka és idő kellett rá, és 24-től az új stuttgarti püspök vezeti a címet, tehát a minisztrások szövetségét.
Mondtad, hogy mikor alakult ez a szervezet, tehát például a zsinat éveiben, ugye a 60-as évek elején alakult, na abban az időben a régi tűrje szerint
csak
fiúk voltak ilyen, és akkor nyomok követhető a lányok beszivárgása?
Ja, a 70-es évektől már, hogy mondják, Hollandia, Németország, 80-as évek, az már normális volt. Uh-huh. De például 89 után, amikor a volt kommunista államok is beszálltak, akkor ott is voltak lányok. Ez egy szerves fejlődés, amely mutatja, hogy nem lehet egyszerre változtatni mindent, de dolgok változnak.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Németh László belgrádi érsekkel, bíborossal beszélgettünk a minisztránsok nemzetközi szövetségéről, amelynek elnöke volt sok éven át. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a bűnről és annak következményeiről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az egyházi évben, nagybőjt idejében vagyunk. Ez az időszak hasonlóan az adventhez önvizsgálatra hív bennünket. Már hamvazó szerdán szembesülünk, ember voltunk sérüléken, töréken és tökéletlen voltával. Amikor apa megkeve a homlokunkat hamuval, ezeket a szavakat mondja. Emlékeztek rá? Milyen szavakat mond?
Porban vagy és porrá leszel.
Ezek azért elég kemény szavak, ugye? Nem egy PR szöveg. Nem essik jól hallani. Mit jelentenek számotokra ezek a szavak? Mit éreztetek, amikor Filip atya szembesített benneteket ezekkel a szavakkal? Porból vagy és porrá leszel. Nóra?
Esetleg céltalanságot, vagy az emberi élet realitását.
Anna?
Hát én azon gondolkoztam, hogy talán azért mondta ezt, mert inkább a lelkünk számít, mint a testünk, és hogy a testünk egyszer elbomlik, de a lelkünk az ugyan mennybe kerül, hogyha jók vagyunk.
Igen. Viki?
Porból születtünk, és akkor a végén porrá leszünk, és hogy... ez egy időszak, hogy addig meg addig lehet élni, és akkor hinni.
Milyen érzés volt hallani, vagy belegondolni ebbe, hogy...
Hát, elég elgondolkodtató, de igazából ezek mindig az szavak.
Van egészen plasztikusan mondtál, ugye ezt az anyagi valóságunkat, ezt az anyagi realitást, amire felhívja a figyelmünket ez a szertartás. Ugye, hogy az anyagi valóságunk bizony az, hogy por és hamu vagyunk, és mindjárt a halál árnyékában élünk. De azt gondolom, hogy nagyon szemléletesen a bűn realitására is felhívja ez a figyelmünket. Arra, hogy a bűn útja a halálba, a pusztulásba vezet. A bűn az, ami megfoszt bennünket életcélunktól. Ugye az a bűn, ami valójában céltalanná teszi az életünket, vagy megfoszt bennünket az üdvösség céljától, mert elzár bennünket Isten jóságától, az örök élettől. Törékeny por életünk nem tud a bűnben kiteljesedni. Csak por, örökös torzó marad. Ez a kép számomra sértő, hiszen az én személyes valóságomról mondják azt, hogy semmi, értéktelen, por. Ezek a szavak úgy sértenek, mint ahogy a bűn, amely sebeket ejt rajtunk, elgyengít, megaláz bennünket. A hamaszkodás, hogy a Panna is utat rá, hogy nyilván az emberi élet végére hívja fel a figyelmünket, hogy időben ez egy véges dolog, hogy az anyagi valóságunk, és mindenkinek válogatás nélkül, gazdagokra és szegényekre ez az útja. Ugyanakkor egy másik dologra is felhívja a figyelmünket, a bűn jelenlétre figyelmeztet. És arra is, abból is következtethetünk erre, hogy a hamaszkodás szertartása eredetileg a korai egyházban kifejezetten a nyilvános bűnbánóknak szóló szertartás része volt. A bűn és a halál összetartozását egy bibliai kép nagyon szemléletesen ábrázolja, azt mondja, hogy mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Hogyan tudnátok értelmezni Szent Pál szavait? Ugye azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál.
Megfizetnek a bűnökért, és így halál lesz a fizetség.
Érdekes, hogy nem is olyan értelemben jelenik ez meg a szövegben, hogy a bűn bűnhődése a halál, hanem ugye a zsoldja, az a fizetség, az a jutalma. Tehát, hogy a bűn, bár ugye édesnek tűnik, de valójában a jutalma, az eredménye, az a halál. Honnan ered szerintetek ez az elmélet, hogy a bűn a halálba vezet, hogy a bűn a halálba vívő út?
Ádám és Éva.
Most kicsit visszautazunk az emberi történelem kezdetére, az legelső emberpárhoz, és idézzük már fel ezt a történetet az Édenkertben, ugye ez a bűnbeesés története. Ugye arról van szó, hogy az ember teremtésekor Isten szólt, hogy ez így jó. Azt mondja a teremtés könyve erről az állapotról, hogy mindaz, amit alkotott az Úr, nagyon jó volt. És érdekes, hogy ez csak az ember teremtése után mondja. Minden addigi teremtményre azt mondja az Úr, hogy jó, de csak az ember teremtése után mondja azt, hogy nagyon jó. A jó Isten atyai gondoskodóan figyelmezteti őket ezután, hogy a jó és a rossz tudás fájáról ne egyenek, mert azon a napon, amelyen esznek róla, meg kell halniuk. Az Úr nem azt mondja, ugye, hogy nem ehetsz a fáról, hanem meghagyja az ember számára a választást, meghagyja a döntés szabadságát, de figyelmezteti, hogyha megmondja a teremtett világ rendjét, akkor halált hoz saját fejére. És aztán majd Isten a bűnbeesés után mondja Ádámnak, mint egy utolsó büntetésként, ugye az előbb a szertartásban a pap szavait, hogy bizony por vagy, és visszatérsz a porba, amelyből vétettél. Ez a történet nagyon szépen, plasztikusan mesél nekünk a bűn természetéről, okáról és a bűn következményeiről. Manapság azonban sokan megkérdőjelezik a bűn létezését, tagadják valóságát, azt mondják, hogy nem is létezik bűn. Megkérdőjelezik az ember személyes felelősségét tette iránt. Azt állítják, hogy a rossz, a bűnre vezető döntéseink mögött öröklött tulajdonságaink, társadalmi, szocializációs okok, idegrendszeri vagy lelki sérülések, betegségek, és nem egy személyes, elhibázott rossz választás áll. Napjaink liberális felfogása szerint az ember eredendően jó, és a környezete miatt válik bűnössé vagy bűnözővé. Ugye tapasztaljuk a bűn iránti érzék gyengülését, a bűn iránti érzék elvesztését. Nem nagyon beszélünk már a bűnről. Ráadásul változik a világ is. Ugye, ami tegnap bűn volt, mára már könnyen lett, hogy erény lett. Bizony úgy tűnik, hogy a társadalmi normák statisztika alapján születnek, amit a többség csinál, az csak is jó lehet. No, véleményetek szerint beszélhetünk-e ma még egyáltalán bűnről? Vajon létezik egyáltalán a bűn?
Hát létezik, ott van a mindennapi életben, ha elkövetünk valamit, ami úgy rossz, akkor az bűnnek számít.
Nóra?
Igen, szerintem is van még bűn. És hiába mondják nagyon sokan, hogy ez a világ már nagyon jó, de nem. Még ugyanúgy megvannak azok a bűnök.
Panna?
Szerintem is egyértelmű, hogy vannak bűnök.
Gabi?
Én is ugyanígy gondolom.
Mm-hmm. Igen, azért tapasztaljuk azt gondolom, hogy a saját sebzett életünkben is ugye, amikor minket megbántanak, és amikor mi is megbántunk valakit, azért a bűn kézzel foghatóvá válik. Azt mondtátok, hogy létezik bűn. Meg tudnátok esetleg azt is fogalmazni, hogy mit jelent számotokra, hogy mit tartotok bűnnek?
Olyan cselekedet, amivel valakinek árt okozunk, akár fizikailag, akár lelkileg.
No, ha teológiai értelemben beszélünk azonban a bűnről, akkor azt mondjuk, hogy a bűn nem más, mint elfordulás Istentől. Lázadás Isten ellen, Isten elutasítása. A bűnbeesés történetében melyik az a mozzanat, amelyikben megjelenik ez az elfordulás Istentől?
Az engedetlenség.
Azt látjuk ugye, tehát a jó Isten megalkotta a világrendjét. Elhelyezte meg az ember, feladatot bízott rá, és gondoskodott róla, de az ember megtörte ezt a rendet. Tudnátok olyan bűnöket mondani, amikor az ember a teremtett világ rendjével, működésével fordul szembe?
Hát, mikor például megrongálnak egy épületet, vagy valamit, akkor az, szerintem. Mert a saját, ami a városban van, saját épület ellen fordulnak.
Tulajdonképpen ez is az. Minden bűnnek a lényege kivétel nélkül az Istentől, az isteni rendtől való elfordulás.
Minden hódolatom néked zeng, szent, 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 szent vagy Atyám. Egész teljességed létével töltsélek, jöjj, jöjj, szeretem. Krisztus lelke erő, nyisd meg a végtelen kapuját. Jézus él benne minden napon, többet kapok, tudom, mik a szívem úgy vár. Thank you. minden napon, többet kapok, tudom, igaz élem úgy hittel száll, minden módon adom még egyszer, szent vagy atyám, egész teljességed légyével,
hogy mi volt ennek az első bűnnek az oka. Vajon miért fordult el az első emberpár Istentől? Hiszen azt hallottuk, hogy nagyon jó volt az életük. Tulajdonképpen mit is akartak elérni? Miért kellett nekik ebből a tiltott gyümölcsből lenniük?
Kíváncsiak voltak.
Aha, kíváncsiak voltak. Mit súgott a kígyó Éva fülébe? Azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, ha esztek erről a fáról, tudni fogjátok a jót és a rosszat. Milyen az az ember, aki olyanná akar válni, mint az Isten?
Önző. Beképzelt.
Ugye azt gondolja, hogy ő a világ közepe? Azt gondolja, hogy minden ő érte van? Panna?
Hát hatalomra vágyom.
Igen. Nóra?
Gőgös.
Gőgös, igen. Ugye elbigazakodott. Gabi mondta, hogy önző, aki mindig azt akarja, hogy neki legyen igaza. Aki kizárólag önmaga felé fordul. A hétköznapi életből tudnátok példákat mondani erre a magatartásra, a gőgre, a kivagyiságra. Ugye ez az a helyzet, tipikus helyzet, amikor valaki visszaél a pozíciójával, visszaél a helyzetével.
Akkor az idősebb testvér visszaél ezzel, hogy ő idősebb és megtilt valamit a kisebbnek.
Igen, pontosan.
Hát, vagy pont fordítva, hogy a kisebb él vissza azzal, hogy ő a kisebb, és hogy őt nem lehet bántani, mert egyben fut a nyucihoz.
Igen. Vagy lehet ilyen egy pedagógus is, ugye? Biztos ilyen tanár is találkoztatok, hogy én vagyok a tanár, ugye? Úgyis én mondom meg, mi az ötös, ugye tőlem aztán. Mondhatsz akármit, úgy is tudok olyat kérdezni, amire nem tudsz válaszolni. No hát ez az az alapbeállítottság, ugye ez a gőg, a beképzeltség, amiben ott van a hatalomvágy, ami Évát és Ádámot is elfordította az Istentől. Azt gondolták, hogy ők olyanok akarnak lenni, mint az Isten, egy új világot akarnak teremteni, egy új rendet benne, mert ők úgyis jobban tudnak. Szerinted milyen mondatokat használ a gőgös ember?
Hát, hogy nekem jogom van hozzá. Vagy hogy én megtehetem.
Viki?
Nekem van igazam ebben.
Igen. Gabi?
Nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak.
Ilyesmi, ugye? Hallottatok már ilyen mondatokat?
Igen.
Hallottuk is, meg mondtunk is szerintem éppen eleget, ugye? Erre azért jó figyelni, mert hogy ez a, nem tudom, első bűn, amiből minden rosszasság és gonoszság kinő. Érdekes, hogy amikor Jézus megkísérti a sátán, ugyanezt kéri tőle. Arra akarja rávenni, hogy legyen gőgös, hogy éljen vissza hatalmával, hiszen ezt megteheti. Képzeljétek el, hogy nem csak a keresztény teológia mondja a gőgről, tehát arról a beállítódásról, hogy hatalmasabb akarok lenni mindenkinél, még az Istennél is, hogy ez a gőg minden bűn kezdete, hanem így tanították ezt az ókori görögök is. Ők ezt a hübrész szóval jelölték, és ezt úgy fordítjuk, hogy gőg elbizakodottság. Eredetileg túlkapás, áthágás jelölt, más valaki szférájába átva behatolni, ilyen értelme használták, és ugye értjük már ezt az értelmet Ádám és Éva történetében, ugye, hogy ez a bűnük, az a gőgük, az át akarta lépni az ő kereteiket, hogy áthágta a világ törvényét, be akartak lépni Isten szférájába. A görögöknél ez erkölcsileg ez volt a legnagyobb bűn. Az volt a legsúlyosabb vétek, amikor az ember elfeledkezik az Istenek elsőségéről és önmagát hiszi mindenhatónak. A bűn a természeténél fogva, tehát elfordulás Istentől, az isteni rendtől, Isten törvényeitől. Lázadás, engedetlenség Istennel szemben. Nem engedelmeskedik teremtőjének, új törvényeket, új rendet akar alkotni. Az ember engedetlenségéből eredő bűn, és a bűn rabságából Jézus Krisztus vált meg minket. Ő az engedetlenségünkért a végsőkig az önmagát feláldozó engedelmességgel fizetett. A bűnre, amelyben az ember felmagasztalja magát, ő azzal válaszolt, hogy az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiürjesítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonlótva lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta. Ugye itt a bűn és Jézus Krisztus véglegesen ellentétes magatartását látjuk. Ugye azt mondjuk, hogy a bűn az engedetlenség, és mivel választott Jézus a megváltásban? Ugye azzal, hogy engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, az engedelmességgel. Ugye, hogy elfogadta az Atya megváltó tervét. Elfogadta a kereszt halált. És azt is nézzük, hogy ugye mi lett a megváltás eredménye, mit hozott a megváltás, ezért Isten felmagasztalta. Ugye, és a megváltásban mi is részesülünk, számunkra is megnyílik az út, amely egy dicsőség felé. Szemben a bűn, az hova vezette az első emberpárt?
Halálhoz.
A halálhoz, pontosan. Igen, igen, igen. Tehát a megváltás egy új életet ad nekünk. Jézus Krisztus a mennyei dicsőségbe vezet bennünket, hiszen ő maga az élet. Ugye erről ő is többször beszél. Ő az élet teljessége. Ezzel szemben a bűn mindig a halálba vezet. Ahogyan a jó cselekedetek a következményéről ismerhetők fel, ugyanúgy a bűn is felismerhető gyümölcseiről. Hogyan tapasztaljátok, milyen ezeknek a, ezeknek a bűnöknek a gyümölcse? Mit terem a bűn? Megbántana benneteket, vagy ti megbántotok valamit, akkor az milyen érzés akár?
Hát fájó.
Hát fájó, hát, ugye?
Meg rossz lelkiismeretünk lesz utána.
Igen, 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 igen.
Igen, meg azért ezeknek a dolgoknak következménye is van.
Elérjük a célt, ugye, hogy azért a bűnt is neki azért választja, mert azt gondolja, hogy, legalább neki jó lesz. De hogy jó lesz?
Nem.
Hogy valójában nem. Ugye az egész egy nagy ámítás, egy becsapás. Hát az ördög ilyen hazudik. Ugye úgy is nevezik, hogy ő a hazugság. Noha visszatérünk a Szentírás lapjaihoz, a teremtés történethez, akkor egészen pontos eligazítást kapunk arról is, hogy mi lehet az első emberpár bűnének a következménye. És ezek a következmények bizony végig kísérik a mi életünket is. Emlékeztek rá, hogy mi lett Ádám és Éva büntetése?
Kiűzték őket a paradicsomba.
Igen.
Hát ugye Ádámnak majd meg kell dolgozni az ételért, és egészen haláláig kell szenvednie amiatt.
És ráadásul ugye nem is akárhogy, mert azért a paradicsomba is kellett neki dolgozni. Tehát jó Isten azt úgy adja nekik oda ezt a paradicsomot, hogy gondozzátok a tiétek és eljétek gondját. Tehát munka volt ott, csak nem volt fájdalmas. Ugye nem volt, ez, nem volt egy kín, egy nyűg, ahogy mi sokszor a mindennapi életben megéljük a munkát. Ugye azt is jelenti azt, hogy az ember számára a munka azért lett kínszenvedés, mert pontosan azzal, hogy Istennek ellentmondott, hogy elfordult Istentől, elfordult a teremtett világtól is. Attól fogva, hogy az ember bűnös emberként fordul a teremtett javak felé, nem tud velük igazából jól élni sem. Na, mit mond még az emberekről? Ugye? Tehát az ember elidegenedik Istentől, elidegenedik a munkától, a természettől, és elidegenednek
egymástól.
Pontosan. Ugye? Azt mondja, hogy vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad. Hát mi más ez megint az uralkodás, mint a gőg, ugye, amikor az egyik ember a másik ember fölé helyezi magát. Érdekes, hogy mondtuk, hogy ugye a bűn zsogja a halál, hogy a következő történet rögtön a bűnbeesés és utána a Káin és Ábel története. És az első történetben rögtön ez jelenik meg. Történik egy bűneset, ugye bántják egymást a fiúk, először csak gondolatban, csak a szívébe melegetik Ábel a gyűlöletet és a haragot, aztán ugye tetté válik, megtörténik az, hogy megüti a fivérét, és mi lesz az a bűn eredménye?
Halál.
A halál. Ezek azt gondolom nagyon súlyos szavak, de a mi bűneink is, lehet, hogy nem hal meg az, akit megbántunk, mert csak szóval bántalmazzuk. De olyan értelemben mégis csak halál, hogy eltávolít minket attól az élettől, amelyet Krisztus ad nekünk. Az örök élettől, az Isten felé vezető élettől, az új élettől, amit Krisztus ad nekünk. Ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy létezik a bűn, ismerjük a bűnt, tudjuk, hogy mik azok a gondolatok, mik azok a vágyak a szívünkben, amik rosszak. Mert hogy azt is tudjuk, hogy minden bűn, az nem kívül van a világban. Van persze olyan is rossz, amikor megbántanak, amikor nyilván minket is megbántottak, annak is vannak következményei. Igen, vannak olyan betegségek, vannak olyan sérülések, amikből nagyon nehezen keveredünk, és mi sem tudjuk kijavítani őket. De hogy a bűnök valójában nem azok a veszélyesek, amik kívülről jönnek, amik nehézséget jelentenek nekünk, egy olyan szituáció, amiben nehéz helytállni, hanem az, ami a szívünk mélyén van. És ez a nagy bajt időszak arra hív minnyájukat, hogy felismerjük ezeket a szívünk mélyén lappangó, titkon eldugott bűneinket, rossz vágyainkat, indulatainkat. Köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodtunk. Az adásunk végén egy zsoltárral szeretnénk búcsúzni a hallgatóktól. Nóra, légy szíves, olvasd fel nekünk ezt a nagyon szép bűnbánati zsoltárt.
Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint, töröld el gonoszságaimat. Mosd meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömtől tisztíts meg engem, mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem van mindenkor. Egyedül ellened vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak bizonyulj igéidben, és győztesnek ítéletben. Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám. Mert íme az igazságot szereted, a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait nyilatkoztattad nekem. Hincs meg engem izsóppal, és megtisztulok. Mosd meg engem, és a hónál fehérebb leszek. Add, hogy örömet és vigasságot halljak, és örvendezzek megalázott csontjaim. Fordítsd el orszádot bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az igaz lelket újíts meg belső részeimben. Ne vessen engem színed elő, és szent lelkedet ne vedd el tőlem.
Dicsekesség a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Néli és Virág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!